Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a Marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
Házigazdám nevében is tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból Galbács Pál tanár, újságíró, szerkesztő 1944. május 24-én született Marosvásárhelyen. Tanulmányait a Vábesbolyai Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szakán végezte. 1965-től kezdődően volt középiskolai tanár, szerkesztő, a Román Televízió bukaresti magyar adásának külmunkatársa, sőt, mi több, 1985 és 1989 között munkanélküli is. Házigazdánk, habár a 60-as évek végén és a 70-es évek elején a Hargita, majd a Megyei Tükör munkatársa is volt, igazán a bukaresti televízió magyar adása szerkesztőjeként él emlékezetünkben. Témánk: összhang a tanári munka, a televíziózás és az újságírás között. Házigazdánk tehát Galbács Pál szerkesztő újságíró, akit nagy tisztelettel és barátsággal köszönt a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang IF-alván felállított mikrofonjai előtt. Jó napot kívánok, szervusz, köszönjük, hogy fogadtad a stábunkat.
Isten hozott, és remélem, hogy a közlekedési szabályokkal összhangban vezetted végig ezt az utat Vásárhelytől IF-alváig.
Galbács Pál tehát a 60-as évek végén és a 70-es évek elején a Hargita, majd a Megyei Tükör munkatársa is volt, ám igazán a bukaresti televízió magyar adása szerkesztőjeként él emlékezetünkben. Az elmondottakra gondolva állítjuk, hogy házigazdánk távolról sem ismeretlen a televízió nézők és a rádió hallgatók előtt. Mégis beszélgetésünk első perceiben arra kérünk, hogy beszélj magadról, vagyis mit kell tudni Galbács Pálról?
Nekem nagyon unalmas életem volt, mert a gyerekkorom legmeghatározóbb élménye az államilag megszervezett rablás. A felmenőim, nagyszüleim, sőt nagyanyám testvére is földbirtokosok voltak. Ez egy olyan kellemes emlék volt, ami máig nem törlődött ki belőlem. Csak hogy egyet mondjak, traktora is volt a nagyanyám testvére férjének, ők Maroskeresztúron laktak, nagyanyám még Csíkszentiványon, Átellenben, a Maros Átellenében. Ő dolgozott, nem dolgoztatott, ő dolgozott, traktora volt, cséplőgépe volt, jött át a Maroson a traktorral, volt ott egy gázló. A Maros közepén állították meg, leszállították, és 2-3-4 Lenin legény közölte, hogy ez most a miénk. Leszállították a Maros közepéből, cipőstől, ruhástól, kigyalogolt Maroskeresztúrra, elment haza traktor nélkül. Ugyanis az már nem az övé volt, hanem mindenkié. Ugyanez történt a cséplőgépével. 2 traktora volt, az egyik megmaradt, mert nem működött, Hudson márkájú, és gyerekkoromban annak a nyergében szoktam lovagolni. Hát mondom, unalmas volt a gyermekkorom, aztán jött az, hogy anyám egyedül nevelt fel. Apa nélkül Marosvásárhelyen az apám Magyarországon élt, ugyanis a magyar hadsereg építészmérnökeként dolgozott, beruházások vezetését vállalta, illetve parancsba kapta, többek között a Marosvásárhely tanklaktanya építését is ő irányította. Nos, amikor a front ment nyugatra, ment ő is. Én születtem májusban, ő egy hónappal korábban áprilisban elment. Többet nem tért vissza soha, nem részletezem ezt a részt, mert ez az anyám-apám ügye. Lényeg az, hogy a későbbiek során, hogy a dolgot ne bonyolítsuk, és ez egy kis zárójel. Ne bonyolítsuk, ezért mindenhol azt írtam be, ez volt az első román mondat, amit megtanultam. Adis perut un childel doilaros boy mondial. Ezzel kivédtük egyrészt, hogy úgy is lehetne interpretálni, hogy elhagyta a családját, persze, hogy így is, meg aztán csomó minden bonyodalom, negatívum, anyám sajnálata, és ezeket nem akarta az én anyám. De visszatérve az elejére, mint mondtam, unalmas gyermekkorom volt, jött aztán egy olyan dolog, hogy igen-igen korán mutatkoztam okosnak. Lehet, hogy akkor már mindent kijátszottam magamból, és ezért lettem olyan, amilyen. Okosnak úgyhogy engem mutogattak is, mutogatott a család. És mint mondtam, apa nélkül nőttem fel, ide még be kell szúrnom azt is, hogy a nők engem mindig szerettek. Képzeld csak el, 8 nagynéném volt. Nos, babusgatták palikát, lehettem volna egy elkényeztetett, valaki nem lettem, egy elkényeztetett palikából pali, de az is elkényeztetett, mondom, nem lettem, és akkor palika, akkor szavaj valami, palika szavalt. Palika, mennyi 6x7? Ma nem tudom, akkor tudtam. A nagybácsim, nem is tudom, hogy ez nagybácsi-e vagy nem, az édesanyám testvérének a férje, aki a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemi tanár volt, ő volt tulajdonképpen a pótapám. És ő csak úgy mutatványból egy este, lehettem úgy 5 éves, megtanított az orosz ABC-re. Összeült a mondom, a nők szerettek, a nagynéni karé, és akkor ez milyen betű, Palika? Ez milyen betű? És Palika tudta. Szóval ilyen mutatványokat rendeztek velem. Na de hát mondjuk ez csak hozzájárult az unalmas gyermekkoromhoz, mert aztán 4 elemét falun gyártam. Csicent Ivánon. És anyám a híres manikűrös Marosvásárhelyen, mindenki babanénie, az én korosztályom, és talán a nálam fiatalabbak is, valamivel fiatalabbak, még emlékeznek babanénire. Ő manikűrözött. Kuncsafti köre az igen-igen nagy volt, dág volt, és ezért aztán Palika hamar önállósodásra szorult. Mondjuk a főzéshez is, hát nem csak a tojás, de azért úgy főzögettem is már gyerek koromban, de a lényeg az volt, hogy anyám lévén, hogy dolgozott rettenetesen, kint hagyta az előkészített ételt a kályán, és azt nekem meg kellett melegítenem. Ez volt a fő feladatom már, ami az étkezést illeti, hogy ha anyám ebédre nem tudott hazajönni. Nos, lényeg az, hogy én Csicent Ivánon könnyítendő az ő dolgán, a testvérénél jártam iskolába, a 4 elemit ott végeztem. Anyám testvérének a férje tanító, ő tanított. A nagyanyám testvére iskolaigazgató. A községi református pap a nagyanyám bátyja. Tehát egy ilyen rokoni, hatalmas, szétáradó valami volt. Én megéltem még, mit jelent az, hogy família. Én megéltem még gyermekként, mit jelent az, amikor familiáris karácsonyokat rendeztek. Hát leírhatatlan élmény. Mondom, unalmas gyermekkorom volt, akkor utána jött, ugye, hogy Bevásárhelyre a Bolyaiba. A Rángetz Josif középiskolába. Ránge, hát az egy csodálatos név volt. Hát az csodálatos volt. Később kiderült, hogy amikor 1958-ban 400 éves évfordulóját ünnepelte az iskola, kutatták, keresték az én magyar tanárnőm, kereste leginkább, Huszár Irmának hívták, Salamon Ernő egykori felesége, csak hát ugye Salamon Ernőnek ismerjük a sorsát. Az én magyar tanárnőm volt a vezér alakja annak, aki kereste, hogy ki volt az, aki ezt az ősi iskolának a Bolyai nevet nem hagyta meg, illetve elvette az iskolától ezt az emblematikus elnevezést, nos, nevet. Hát tudni kell, hogy ő adta a Rángetz József nevet. Aztán később elment Svédországba. Mondom, unalmas gyermekkorom volt, akkor utána következett az, hogy közepes tanuló voltam, de tényleg közepes. És azon vitatkozhatnánk, hogy gyenge közepes, erős közepes, én maradok annál, hogy közepes. Egészen a 10. osztály első évharmadáig. És történt egy megmagyarázhatatlan valami. Életemben 2 buktam meg, akkor a 10. osztály első évharmadában, oroszból és kémiából. Sem azelőtt, sem azután soha nem buktam meg, na de. Eljön a 2. évharmad, és fogom magam, éltanuló leszek. Nem értem, ma sem tudom megmagyarázni, hogy miért. Nagyon szerettem egyébként az orosz tanáromat, Szőlősi Bélának hívták, de az akkor történt a bukás, amikor dolgozatírás közben elkapott puskázni. Tőle tanultam meg azt, hogy nincs 4-esnél rosszabb. jegy. Tehát, hogyha valaki nem tud, az négyes. Az nem hármas, az nem kettes, az nem egyes, az négyes. Mondom, szerettem nagyon, mindennek ellenére. Tőle tanultam egy olyan orosz kiejtést, különben jugoszláv állampolgár volt, haza is ment a Vajdaságba, aztán később. Az orosz kiejtésem az nagyszerű volt mindig, bár a nyelvet sose tanultam meg. Egyből éltanuló lettem. De úgy, hogy én a 10. osztály második évharmadától kezdve például számtanból én a dolgozatomat megírtam, vagy az éppen esetleges rögtönzést, de én soha nem feleltem. Automatikusan írták be a 10-est. Automatikusan. Egyébként a matematikára felvételiztem, be is jutottam. De olyan tavasztáján rájöttem arra, hogy egye meg a fene, azért engem jobban érdekel az irodalom. És ott hagytam. Anyámnak minden hajaszála. Na de nem volt mit csinálni, mert nem volt mit csinálni. Hazatértem és elvégeztem a 3 éves pedagógiát. A barátaim, hogy mondjam így, az egyik színiakadémiás, színis, engem mindig úgy szólított, na gyere ide, te pedagógiai akadémista. Tudnék, hát ugye az orvosihoz és a színihez képest, hát mi volt a 3 éves pedagógia? Hát valami, az is volt valami. Elvégeztem a 3 éves pedagógiát, román-magyar szakot, és akkor kihelyeztek tanítani a nyárad mentére. De közben, amíg én tanítottam, elvégeztem a Babes-Bolyain a filológiát, színmagyar szakot, akkor lehetőségünk volt arra, hogy közvetlenül a 3. évre iratkozzunk belevelezésen. És én ezt kihasználtam, beiratkoztam, elvégeztem.
Maradjunk még a gyermekkornál. Annak idején hogyan és mivel engedett utadra édesanyád?
Több pofval, ha a palika nem olyan volt, az kijárt mindenfajta kényeztetés ellenére. És ma már azt mondom, hogy két nőnek köszönhetek ebben a pillanatban, most ahova eljutottam, szinte mindent. Az egyik az édesanyám, a másik pedig a feleségem, Schaffhauser Ildikó. És hogyha Összhang címet viseli ez a műsor, akkor hozzá kell tennem, hogy a családban az összhang, férj-feleség között az összhang, kutya kötelessége mind a kettőnek megteremteni, mert másképp abból nem lesz családi élet.
Miért lettél tanár, szerkesztő, újságíró?
Tanár akartam lenni, vagy orvos. Hát ez, hogy mondjam, magától adódott, hiszen hát 5 orvos és 2 gyógyszerész a családban, tanítók, tanárok, református papa, nagyanyám testvére, tehát én egy értelmiségi, földbirtokos értelmiség, bizonyos ágon földbirtokos, egyébként értelmiségi familiából származom, és ott fel sem merült más. Én amikor közepes tanuló voltam, anyám azt mondta, hogy fiam, nincs semmi baj, van szakközépiskola. Ez is benne volt a kalap. De hogyha nem jön ez a fordulat, hogy én olyan kiváló tanuló leszek, akkor valószínű szakközépiskola lett volna belőle. Nos, mivel jöttem el otthonról? Hát én minden reggel, azt mondja, minden 7. héten reggel én takarítottam a járdát. Ugyanis 7 család lakta az udvart. Arany János utca szemben a szalámi gyárral. Ez annyira természetes volt, nem csak az én számomra, nem csak a lakók számára, ott lakók szám, Marosvásárhely szerte. Hát ott lehetett a járdán teríteni. Nem volt semmi gond. Nem jöttek büntetni, mert nem volt kit büntetni. Anyám beiratott, egy rendkívül magas beosztásban dolgozó, egyébként zsidó hölgy, Joli néni, a kuncsaftja, beprotezsálásával, hogy úgy mondjam, 2 egymás utáni nyáron a zöldséggyümölcs feldolgozóban munkálkodtam, toltam a szekeret. Raktuk a szekérre, 2 másik munkással, raktuk a szekérre a zöldségeket, gyümölcsöket, toltuk be a megfelelő helyre, mentünk vissza az üres szekérre, mert azt mondta anyám, hogy fiam, ilyen a munka, meg kell kóstolni.
Hogyan lettél tanárból tévés, mikor, és azt is tudni akarjuk, konkrétan miért?
Hogy miért lettem tanár, azt megmagyaráztam, azt hiszem, hiszen értelmiségi környezetből jövök. Hogy miért lettem újságíró? Hát mert jól hangzott. Még valami, illetve nagyon fontos. Gyermekkori szerelem. Arany János utca kerékpározás volt a mi fő gyermekkori hát elfoglaltságunk kint az utcán. Ajajaj, tavasztól őszig tekertünk egyetlenül. Május volt. Elerett az eső. Hát a májusi elsőt imádom. Elerett az eső. És a két ifjú eső elől, biciklit lett, behúzódik a kapuajba. Két fiatal mit csinál esőben a kapuajban? Hát, na lehet találgatni. És akkor azt mondtam, hogy én majd elveszlek feleségül. 16 éves voltam. Elveszlek feleségül, újságíró leszek, és akkor az összes szépet, jót és gyönyörűt lerajzoltam neki. Hogy miért mondtam újságíró? Fogal, biztos vagyok benne, hogy azért, mert jól hangzott. Nem volt ahonnan tudjam, mi az, hogy újságírás. Na aztán megvert a sors, vagy kitüntetett a sors, az lett belőle.
Melyek voltak életed legmeghatározóbb állomáshelyei, illetve mit jelentettek, és mit adtak neked ezek a megállópontok?
Leginkább egy autóbusz megálló jut eszembe most, tehát az megint Vásárhelyhez kötne, inkább komolyra fordítva a szót. Az első megálló a családi familiáris kör. Aztán utána következik az iskola, a Bolyai Farkas, ahol megtanultam magyarnak lenni. Mert azt is tanulni kell. Hiába hozom érzelmileg a családból, familiából, hiába a nagynéni kar, az érzelem még nem elég, bár föltétlenül szükséges. A Bolyai Farkas megtanított magyarnak lenni. Olyan tudáshalmazt kaptam ettől az iskolától, ami egész életemben végig kísért. Fontos a kihelyezésem tanárként, amikor elkezdtem dolgozni. Meglepő volt számomra egyébként, hogy mennyire buta kollégáim vannak. Egészen elképesztő volt, ugyanis az én fiatal koromban olyan nem igaz, hogy felső 10 000, de olyan tisztességes körben nőttem fel, és jártam a cukrászdát meg a vendéglőt. Nem inni jártunk, de erről még ha eszembe jut, szólok egy-két szót. Szóval egy olyan értelmes társaságban sikerült nekem fiatal koromat töltenem, és ehhez képest döbbenetes volt az a mérhetetlen butaság, nem éreztettem soha egyetlen kollégámmal sem. A tanárkodás. Nagyon sok értelmes ember volt, hát Macalik Ernőcsi Karcfalván, ugye közismert név, kollégám volt. De nem sorolom, mert számtalan értelmes, okos emberrel találkoztam a tanári szobákban. Például Kézdivásárhelyen is tanítottam egy évet, ingáztam. És amíg én bejutottam az autóbusztól az iskoláig, addig sűrűn fordult elő, hogy olyan 5 percet késtem. És hányszor láttam, fordult ki az igazgatói irodából Deme László igazgatóm, és mikor meglátta, hogy én kanyarodom be a folyosóra, megfordult, visszament az igazgatói irodába, nem akarta látni, hogy én kések, mert tudta, hogy a munkámat azért elvégzem. Ilyen élményeim voltak egyébként. 4 esztendőt tanítottam Maros megyében, 2 esztendőt Hargita megyében, és 2 esztendőt Háromszéken.
Röviden már említettük, hogy a pályafutásodat, mint középiskolai tanár, a Nyárád mentén kezdted. Nyárád magyaros, ez az időszak a 60-as évek közepén kezdődik, pár életkép innen is.
Nyárád magyarosról nincsenek meghatározó élményeim. Első házasságomban született a 3 lányom. Válás következett. Akkor annyira elfoglalt, hát azért 3 gyerekkel az ember elfoglalt. Nem jut, hogyha arra gondolsz, hogy valamiféle fontos dolog, amit magam mögött tudhatok, és én kreáltam, nem tudok beszámolni, Karcfalvak kapcsán igen. Nyárád magyaros kapcsán nem. Nyárád magyaroson volt egy érdekes, akkor még csak a 2 lányom volt meg. A kerítés mellett állunk, játszadozom a 2 lányommal, picik, és jön egy öreg néni, és azt mondja, hogy jaj, tanítóbácsi, ott mindenkit tanítóbácsinak szólítottak, nem volt ilyen, hogy tanár úr, tanár elvtárs, tanítóbácsi. Jaj, tanítóbácsi, de édesek, fiúk, mondom, nem, kislányok. Ó, ne busuljon, tanítóbácsi, fő, hogy egészségesek legyenek. És Karcfalvát azért nem hagyhatom ki. Karcfalván szerveztem egy községre kiterjedő néprajzi tárgyi gyűjtést. Kaptam egy termet, ahova begyűjthetjük. A szülők adták, ugye, hogyha bútorról volt szó, a fuvart, és a gyerekek lelkesen vettek részt benne. Sok mindent összegyűjtöttünk, és ott tároltuk, de Karcfalva és Jenőfalva összenőtt. Teljesen összenőtt, és pont a határon, de már Jenőfalvi oldalon találtam egy házat. Ennek a háznak a gerendáján a következőt írta az egykori építő. 1748-ban építem ez házat tavaszi időben. Meg akartam menteni a házat. Volt egy Hát, hogy disztingvált legyek. Egy az itókát nem megtagadó pártitkára a községnek. Egyébként szellemi képességeit sem dicsérném, mert minek, de mire fel. Na, szóval megkértem, hogy jelöljön ki egy területet, bontsuk le azt a házat, adunk vadonatúj gerendákat, építőanyagot, annyi köbmétert, amennyit majd mérünk a lebontott ház esetében, azt építsük fel, ki is jelöltük volna a helyet, sőt, ki is jelöltük, beleegyezett. Lebontjuk és építsük fel. Bementem a múzeumba, és közöltem velük, hogy van ott egy gerenda, legalább azt mentsék meg. Hát nem. Eljöttem onnan, egy évet tanítottam Karcfalván, eljöttem onnan. Az, amit összegyűjtöttünk a múzeumban, ne kérdezd meg, hogy hová került, nem tudom. És a házat lebontották, írmagja nem maradt, még a gerendát sem mentették meg. Pedig mondom, a múzeumban szóltam. Ennek nyoma van, ennek a gyűjtésnek, ennek a néprajzi múzeum szervezésnek nyoma van a jó barátban, ott pontosan dokumentálódni lehet, hogy miről is volt szó.
Habár a 70-es évek elején már a Megyei Tükör szerkesztőségében találunk, mégis pár év múlva visszatérsz a tanügybe. Ez hogy is volt?
Hát úgy, hogy kirúgtak. Persze nem ezt a nevet viselte a helyzet, de szó sincs róla, leépítés, ugyanis. Akkor már durvulni kezdett a nemzeti kommunista eszme, és a Megyei Tükörből heti lap lett. Létszámleépítés. Na most én a futottak még kategóriában működtem ott, ami azért fel is vet egy kérdést, számomra is, és többször fordult meg bennem a gondolat, hogy úristen, de bátor voltam, hogy is merészeltem én oda menni? Farkas Árpád, Magyari Lajos, Tömöri Péter, Cegő Zoltán, elképesztő az a bátorság. Egyedül Lajost ismertem, de őt is csak utólag. Hát elmentem. Oda kerültem, és a leépítéskor ugye nyeltem a békát, nem esett jól, de megérdemeltem. Ugyanis, ha meg kellett tartani egy törzsgárdát, na vajon kit? Hát soroltam. Elmondtam egy néhány nevet. Drúgják ki Dali Sándort? Akit egy életen át magasan tiszteltem és tisztelek. Tehát a Megyei Tükör sokat adott nekem. Azt hiszem, hogy soha, de soha annyit négy esztendő leforgás alatt nem tanultam, mint a Megyei Tükörnél. Felsoroltam a kollégáimat. A legszorosabb, hát mondani szokás testi-lelki jó barát, hát az volt nekem Magyari Lajos. Árpival is kitűnő viszonyban voltunk, Cegő Zolival, hát ó, ne vicceljünk. A másik kiváló barátom, Bogdán Laci, hát Bogdán Laci volt közöttünk a legfiatalabb, és ugye milyen hamar elment. Bogdán Laci, elmondhatok egy történetet? Szívesen emlékszem rá. Bogdán Laci Técsi Sándorral, öcsének hívtuk a színésszel, Vásárhelyen sokan ismerik, Amerikában távozott, aztán sajnos örökre eltávozott. Técsi öcsivel fogadott, hogy ő, most már nem emlékszem pontosan, két hétre, egy hónapra bezárkózik a szobába, neki étel nem kell, ital nem kell, ő ott ül és dolgozik, ki sem megy. Egy alkalommal, emeleten lakott, egy alkalommal megyek el előtt, és ki kiabál, hogy hova mész, hova mész. Mondom, te olyan éhes vagyok. Mondom, hogy éhes vagy, hát menj egyével. Nem lehet, mert fogadtam. Felvittem neki egy tál kocsonyát, tél volt. Egy tányér kocsonyát. Aztán, hogy csinálják, nem mondd meg, elvesztem a fogadást. Azt a tányér kocsonyát olyan jó ízűen fogyasztotta el, hogy évtizedek múlva is felemlegette nekem, hogy az a kocsonya. És egy másik dolog, amit felemlegetett sokszor, még ennyit, és egy kicsit öndicséret is, Bogdán Laci kapcsán, én írtam életemben, hogy 50 aforizmát, ebből vagy 30-at közöltem is. Az egyik úgy hangzott, hogy nem a ruha teszi az embert, az ember teszi magát. És valahányszor találkoztam megint, ez az ismétlődő, ami történt a kocsonyával, a tányérkocsonyával, meglátott és idézte. Azt mondta, hogy ez csúcs. Hát ha Bogdán Laci azt mondta, hogy ez csúcs, akkor valaki mondta.
Ezeket az éveket követően, vagyis 1978-1984 között a Román Televízió bukaresti magyar adásának a külmunkatársa leszel. Szóljunk most erről az időszakról.
Akkor éppen Hargitafürdőn tanítottam. A Hargitafürdői iskola 10-es számú iskola Csíkszeredához tartozik. Békésen élem mindennapi tanáréletemet, ingáztam fel Hargitafürdőre. Élem mindennapi eseménytelen tanári életemet, amikor megkeres az egyik szerkesztő, mert ugye átismertem a társaságot, hát ugye a Hargitánál is dolgoztam rövid ideig, hogy Öllerer Jóska, a TV operatőre, Öllerer Jóska keres, mert az állandó munkatársa, nem tudom, már beteg, vagy elutazott, vagy valami, és sürgősen szüksége van valakire, aki vállalja a riporteri szerepet és az összekötő szövegek írását. És te nem vállalnád el? Mondom, és elvállaltam. Habár Jóska vásárhelyi, olyan, mint én, vásárhelyi aszfaltból nőtt ki, Öllerer Jóska, nem ismertem. Megismerkedtünk, elmentünk a lövéte fölötti Narcisz rétre. Egy ilyen tavaszi műsor volt, műsorokkal, megtűzdelve, előadásokkal. És ott filmeztünk, én lökögettem a mikrofont. Jóska végén azt mondja, hogy te először fogtál a mikrofont? Miért hazudtál nekem? Hát mondtam, tényleg először. Jól csináltam. És azután felkért többször, hogy működjünk össze. Így kerültem én tulajdonképpen egy véletlen folytán a televízió. Még nem vagyok ott, csak ez volt a bevezető. Hogy kerültem pontosan, és mi volt az első Bodorral lezajlott találkozásom, azt elmondom. Magyarországra kísértem egy ismerősömet, akkor éppen pont kaptam az apámhoz kiutazási engedélyt, és amikor hazajöttem, egyenesen Bukarestbe mentem. És felmentem Bodor Pálhoz, aki egy újfent emblematikus alak. Teljesen mindegy, hogy mit beszélnek róla és mit mondanak, hiszen hát a tövéről ismerem a helyzetet. Sok mindent köszönhetünk neki egyébként, magyarságtudatunk éppen tartását, és ugye, mert tudjuk a televíziónak milyen ereje van. Bemegyek hozzá, és mondom, ismertük már egymást, de csak olyan alkalmi találkozásokból. Bemegyek hozzá, és mondom, hogy akkor hát arról lenne szó, hogy akkor én jönnék szívesen ide. Én kínáltam fel önmagam, engem nem hívott. És azt mondja, jó, és ott maradtam. TV költségen, szállodában laktam, amikor pedig terepre kellett menni, sűrűn mentünk forgatni, főként Jóskával. Nem, az elején csak Jóskával, Öllerer Jóskával. Sűrűn mentünk, hazajött bevágás, én beolvastam az összekötő szövegeket, működött minden. És akkor arról volt szó, hogy hát kellene engem alkalmazni. Akkor már tényleges része voltam a szerkesztőségnek, úgyhogy a munkaüléseken úgy vettem részt, mint bármely alkalmazott szerkesztő. Kéne alkalmaz. Na hát, ez ment éveken keresztül, hogy majd. Nekem többször elmondta Bodor, hogy hát igen, de most egyelőre nem, de folyamatban van. Na most már én a könyvünkben le is írtam, a Mi Magyar Adásunk című könyvben, hogy vagy lódított, vagy neki hazudtak, de én a második változatot tartom valószínűbbnek. A lényeg az, hogy a fordulatig külmunkatársként dolgoztam, azaz nem a fordulatig, hanem 1985. január 4-én szűnik meg az adás. Én 84 őszén már alultáplált voltam anyagilag. Elindult a teljes kinyírása a román televíziónak, hogy a magyar adásról ne is beszéljek. Költségvetés annyi, dolgoztatás annyi, úgyhogy éltünk a feleségem fizetéséből több hónapon át.
Filmezés vagy újságírás, e két szakma között milyen összhangot fedezhetünk fel?
Tömegnevelés. Az egyik osztályban történő, iskolai közösségben történő nevelés, a másik. Hogyha a sajtónak nincs véleményformáló ereje, akkor vegye a pennát és lője főbe magát. Más változat nem adatik, mert hiszen arra való az a penna, hogy a saját meggyőződésem szerint mondjam el az olvasónak, rádióhallgatónak, tévénézőnek, interneten billentyűzgetőnek, hogy én úgy látom a világot, ahogyan látom, és ezt tisztességesen tálalom is. Különben megítélésem szerint az a véleményem, hogy nincs ártalmasabb valami, mint a félelem. Hogyha az újságíró fél, és ez pont így érvényes a politikusokra is, a félelemnél nincs kártékonyabb. Számtalanszor látunk olyan újságcikket, ami nem az igazat próbálja úgy tálalni, mintha ez lenne az igaz, de világosan, láthatóan kilóg a lóláb. A politikus, amikor azt mondja, hogy jaj, ezt ne tegyük, mert ha ezt tesszük, a többségiek ellenünk fordulnak még erőteljesebben, nem igaz. Nincs ilyen. Nem vagyok politikus, Nem, én újságíró fejjel gondolkodom, de hogyha nem mondom, nem nevezem nevén az igazságot. Hogy várom el azt, hogy a másik, aki engem támad, értesüljön az igazságról? Mert neki nem érdeke elmenni a könyvtárba és elolvasni az igazságot. Én kell, hogy elmondjam neki. Ezek a dolgok, amik annyira nyilvánvalóak, hogy szinte, hogy is mondjam, fölöslegesnek tartom a nyelvemet, hogy itt mozgatom és elmondom, mert ez természetes kell, hogy legyen mindenki számára. Persze jön az ideológiai félrevezetés című mozi. Hát az ideológiai félrevezetés című mozival kapcsolatosan elmondanék valamit, ez egy magyarországi vezető politikussal kapcsolatos. Évekkel ezelőtt Bécs egyik utcájából jelentkezik, ott készül a felvételről, elmondja, hogy íme itt Bécsben zömmel, színesbőrűeket zömmel, nem bécsieket látok. Óriási volt a felháborodás a másik oldalon. Hogy miféle rasszizmus ez? És én is tettem egy kis bejegyzést, azt mondja, hogy az egyik különben más helyen ismert hölgy, okos, értelmes hölgy, bejegyzést tesz ugyanilyen értelemben, hogy lehet ilyet megengedni, és akkor én odaírtam, hogy igen, ez így van, 5,5 évig laktam Bécsben, mire visszaválaszol. Azt mondja, hogy mindegy, hazudott, te is, amikor egy 5,5 évi tapasztalatra ezt a választ kapom, hogy nincs igazam, és hazudok, akkor a sapka feláll a fejemen. Lehetetlenség így érvelni. Így történnek az újságírás, ugye mennyire hatásos tud lenni az egyik fél újságírása, amely tulajdonképpen burkoltan ugyan, nem nyíltan, de hát bizony félrevezet.
Szép lassan az összhang végéhez közeledünk, csak nézem a megmaradt kérdéseket, egy párat meg is említek ezek közül. Ott voltál, amikor 1985 első napjaiban egy tolbonással megszüntették a magyar adást, és a munkatársakat szélnek keresztették, és ekkor kényszerből és ennek köszönhetően lettél mézes kalánsütő, de vartál, ha jól tudom, nadrágot, zsekit és mindenféle elatató ruhadarabot. Azt se felejtsük el, hogy akkor is ott voltál, amikor 1989. december végén a forradalom napjaiban újjászületett a magyar adás. Kíváncsiak vagyunk, hogy mit jelentettek és hogyan gondolsz ma ezekre a napokra, hónapokra, egyáltalán erre az időszakra. Talán jó lenne, hogyha az új korszak által hozott és megteremtett kihívásokról is beszélnél, ezt azonban egy hét múlva tudjuk ugyanitt Ilyefalván megtenni, most pedig köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem a műsorodban.
Kedves hallgatók, szép lassan, mint már mondtam, az összhang végéhez közeledünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét házigazdánk, Galbács Pál újságíró szerkesztő nevében is. Lassan át kell adjuk a stúdiót, köszönet a kapcsolatért innen a Kovászna megyei Ilyefalváról. További kellemes estét kívánunk, hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Elköszönök a műsorvezető szerkesztőt, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.